Jó rádozást mindenkinek, péntek van, ez a fintech világa, PIK vezére Szupán Marci itt van a stúdióban, és dr. Szegedi Krisztina a vendégünk, a szakértőnk, aki compliance tanácsadó, és szerzőtök is, ugye, a PIK News-nál, mert most már több cikket olvastam
így
tőle.
Van,
október óta, múlt év október óta, amikor megkerestek, és nekem ez megtiszteltetés és öröm.
És beszéltünk is erről a svájci.
Igen, patról. Többször említettük már a vendégszerzői munkásságodat, most meg kifejezett a svájci bankszektor, a banktitok és ennek az egész kultúrának a kialakulásáról jött nálunk egy három részes cikksorozat, meg egy néhány adással ezelőtt említést tettünk az első részről, meg beharangoztuk, hogy érdemes lesz ezt végigolvasni, és szerintem nem is tévedtünk ebben, érdemes mindenképpen végig böngészni ezt a három cikket, és hát elég komoly aktualitása van a svájci banki piacról beszélni. Ugye a műsort megelőző kötetlen beszélgetésünkben a Credit Suisse-et említettük már, de hát erről ki nem hallott itt az elmúlt időben, meg talán vagy pár műsorral ezelőtt kérdeztem is tőle, gondoltad-e volna, hogy egyszer úgy fogsz felkelni, hogy nincs Credit Suisse. Hát aludni tudunk, bár bízom benne, bízom benne, hogy föl is keltünk, de én nem gondoltam volna, hogy fel fogunk egyszer úgy kelni, hogy ez nincsen, de történt már ilyen.
Krisztián, meg azt mondtam, hogy érdekes ez, mert ott Svájc jól el van a hegyek között, de ez az egész svájci bankrendszer, hogy az milyen, miért ilyen, hová tart, honnan hová tart, milyen ügyek övezik, amikre lehet tudni meg őknek. Ez úgy néha előjön, 10-20 évente ez általában divatos téma lesz, most éppen ilyen időszakot élünk, ugye?
Igen.
De azt mondta, hogy ez jól vissza lehet menni a történelembe.
Alaposan vissza lehet menni a történelembe. Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Én egy hasonlattal kezdeném, mert ahogy jöttem idefelé, az jutott az eszembe, hogy a svájci bankrendszer az európai bankrendszerek gyűrűje ennek a középén egy gyönyörűen csiszolt gyémánt, és azért gyémánt, nem véletlenül másik drága kő, mert a gyémánt sérülést tud okozni, a gyémánt karcolni tud, a gyémánt megkarcolja az üveget, ami viszont a transzparenciának a szimbóluma lehet.
Szép.
Hogyha visszamegyünk, ugye visszamegyünk a bankolásban egészen a reneszánsznál, a mediciekkel kezdünk, a hollandok, az angolok kialakítják a vállalati finanszírozás bankolását, és közben Svájcban hagyományosan, és már a 16. századtól kezdve egy úgynevezett diszkrét bankolás folyik. Ez azt jelenti, hogy Svájc területére, hiszen az önálló államiságát csak 19. század közepén nyeri el, Svájc területére elmennek azok az uralkodók, fejedelmek, akik egymással viaskodnak, de közben egymással ügyletelni is szeretnének, de nem szeretnék, hogyha ezt más megtudja. És így ez egy ilyen központtá válik.
Ilyen most is van.
Ilyen most is van, csak 1934-re, mert addig, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen erős egy hagyomány, addig a svájci banktitok kifejezetten hagyományon alapszik, amikor 1934-ben részben válság okokból is, mert akkor van megint egy hatalmas bankválság Svájcban is, hoznak egy törvényt politikai harcok keresztüzében, és megszületik a világ egyik legszigorúbb banktitok törvénye, amiről hát azután érdekes legendákat terjesztenek, és aminek tulajdonképpen különösebb feldolgozása nincs. Tehát magának a történetnek, hogy hogyan alakul ki a svájci bankrendszer, a jegybank, a kantonbankok, a regionális jelzálogbankok, hogy kerülnek oda a globális bankok fiókokkal, és ennek a történetét jól tudjuk követni. De még a lozanni professzor is, aki erről ír egy tanulmányt, és Nicolas Feit is, akinek a könyvét a cikkembe be is idézem, a svájci bankok rejtélyes világára, ők is kijelentik, hogy a svájci banktitoknak a történetét nem nagyon dolgozták föl. Valószínűleg ennek is megvolt az elégséges oka. Több vonzó tényező mellett, tehát a több nyelvűségen, a kedvező adó környezeten kívül a svájci banktitok azt hiszem, hogy az a leginkább erős, ami oda vonzotta a bankokat, de végül is Svájc igazi banki megerősödését azt a vasútépítések és az útépítések teremtették meg. Nagyon mulatságos történet egyébként, mert nem volt könnyű. A finanszírozás sem azért, mert az egyik kantonban megszavazták, hogy arra mehet a vasút, a másikban meg nem, úgyhogy középen így kimaradtak részek, de ez csak a sztori része a dolognak. De végül is ott olyan finanszírozási igény alakult ki egy olyan országban, ami hagyományosan, és ez viszont részben valószínűleg annak köszönhető, hogy hiszen Genf volt Calvinnak a székhelye, és a protestantizmus elhozta ezt a nagyon erős tartalékossági felfogást és puritán élet felfogást. Én azt olvasom, hogy a Svájcban hagyományosan a bevételeknek 14%-át az emberek rendszeresen félreteszik. Na most ez azért fontos, mert ugye itt betétek kellenek a finanszírozáshoz, és közben egyszer csak a 19. század, 20. század fordulóján Franciaországban megszületik egy jövedelemadó törvény, és elkezdenek beáramlani Svájcba az összegek, aztán Olaszországba, nagyon komoly gondokat okozva a többi államoknak, akik próbálnak már akkor föllépni, sikertelenül.
Eddig a gyémánnak a pozitív oldalát néztük. Igen. Nagyon röviden, csak tényleg vázlatszerűen egy-egy mondattal, igen, mert ilyenkor mindenkinek eszekbe jutnak a háborúk, a nácik kincsei, igen, a holokauszt túlélők tragédiái és problémái és azóta gyűrűző esetei. Ezeket csak egy-egy mondatban föleleveníteni.
Egyértelmű, hogy Svájc a második világháborúban, hiszen ez már a történészek is mindenki föltárta, kollaborált a német birodalommal. Ott hagyta a kereskedelmet, hadiszállítmányokat, és nem csak a németekkel, nem csak a nácikkal, a fasisztákkal is, az olaszokkal is. És itt elkezdődik Svájcba a második világháború során már háromféle aranybeáramlása, ebből a financiális aranya német birodalomnak az ott elhelyezett aranya, ami részben más országoktól lopott arany volt. Az úgynevezett személyes arany, ami a holokauszt áldozatoktól elkobzott ékszerek, és a harmadik, ami azt nem lehet érzelem nélkül, tehát az az úgynevezett testi arany, ahol a meggyilkoltak fogáiból kinyert, tömbösítették, rájuk verték a birodalom pecsétjét is, elhelyezték svájci bankban. No, ez az egyik, ami egy horror, és ezután gyakorlatilag a szövetségesek nekik mennek, ők hajlandóak az aranyakat visszaszolgáltatni, és ráadásul átadnak a szövetségeseknek az újjáépítés céljára aranyakat, de valószínűsíthet, hogy ezek között szerepelt, már a Marshall segélyre adott aranyak között is szerepeltek ezek az úgynevezett testi és személyes aranyak, ami azt jelenti, hogy az első körben bejön az európai gazdaságba az elévülhetetlen bűncselekményből származó valami. És itt a szövetségesek egyértelműen kiderítik, hogy őket átverték ezzel, tehát nekik ezt nem, ők ezt nem tudták. Ők csak azt akarták, hogy onnan a német birodalmi arany kijöjjön. Ez az egyik része. A másik része, amikor az áldozatokról beszélünk, és hát ez egy nagyon komplex dolog, mert nyilván az áldozatok között volt rengeteg ember, aki nem tudott elutazni Svájcba, a kisfaluból, ahol ő volt a bolt vezetője, vagy egy iparos ember volt, és az ő minden elveszett. De akik valahogy el tudtak jutni a második világháború során, és itt már a 30-as évektől egészen 44-ig utaznak oda, menekült jogot kérve, hiszen ott nincs olyan szintű faji megkülönböztetés. Ők valahogyan elhelyezik ott a pénzeiket. Itt szeretném azt mondani, hogy sokszor emberek azt gondolják, hogy itt milliárdokról van szó, nem. Itt ugyanúgy nyilván a bankárok pénze is ott volt, ugyanúgy ott volt a gyárosoké, de ott volt az ügyvédé, az írói, az értelmiségé, a cipészé, az én nem tudom kié, és ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan tűnhettek el ezek a pénzek nagy részben, mert Akkor, amikor a háborúnak vége lesz, akkor nyilván elkezdődnek kutatások. Hát kicsit késve kezdődnek, nyilván a zsidó világszervezetek kutatják ezeket. Én egy kicsit a baráti körömben körben kérdeztem, és ott is tudom, hogy nem jutottak az áldozatok hozzá a pénzükhöz.
Igen, csak az az érdekes, és kanyarodjunk megint egy 20-30-50 évet, és még jussunk el a fintekig, van még rá 8-10 percünk.
Igen, igen, tudom.
Hogy ez nem rendítette meg. Mert én úgy nőttem föl, meg szerintem az én generáció, meg talán azért a Marci is, hogy a svájci bankokról volt egy képzetünk, ezek, akit érdekelt meg a történelmi iránt, az ezt is tudta, de a svájci bankrendszer az ment tovább, remekül prosperált, és ugye az is kiderül, hogy a fintech szektor azért nem tud mondjuk Svájcban, ha jól értem, igen. Marci, annyira, de azért nem tud szárba szökkenni annak idején, mikor máshol, más földrészeken, igen, mert itt egy nagyon erős, kompakt, komplex bankszektor jól működik. Hát aztán vannak ilyen hibák, mint a
rendkívül összetartó bankszektorról van szó, amelyiknek hazai és nemzetközi jelentős lobby ereje van. És ez a bankszektor fontos is, és ezt én szeretném hangsúlyozni, tehát fontos, hogy legyen privát banki szektor, és fontos, hogy legyenek kantonális bankok. Ez mind nagyon-nagyon fontos. És nyilván akkor, amikor ezekről a történetekről beszél, akkor mélységes felháborodással kell beszélnünk róluk, mert a svájci bankrendszer önmagára büszke lehet, de hogy fordulhatott elő az, hogy ilyen módon hátráltatott mondjuk embereket abban, hogy hozzájussanak a nekik járó pénzükhöz, akikről tudnia kellett, hogy súlyos áldozatok, a traumákat hordozó családokról beszélünk, itt nem egy vagy két emberről, itt milliókról, családokról, unokákról, akik még mindig hozzák ezt a hordozzák, igen. És fogják is ezt a feldolgozhatatlan traumát. Hogy fordulhatott elő, amikor ez kiderült róluk már az 1990-es években, már egyre mélyebben, hogy eltüntettek számlákat, alkudoztak róla, nem engedtek de hozzáférést. Hogy történhetett meg, hogy azt követően befogadják a diktátorok pénzét, az értékpapírcsaló pénzét, a drogkereskedő pénzét, és befogadják, és befogadják mind a mai napig, és az emberek nem tudnak erről. Én egy szomszéd asszonyomnak mondtam, hogy lesz velem egy interjú, majd hallgassa meg, és ő azt mondta nekem, hogy ja igen, de a svájci bankok most már megígérték, hogy most már nem fognak pénzt mosni, meg kiadják a banktitkot. Én azt tudom mondani, hogy igen, nagyon fontos a svájci bankrendszer, és nyilván nem egy bűnös bankrendszer, de sajnos egy olyan gócpont, ahonnan bizony ezeket a bűncselekményekből származó pénzeket kimosták, és ezek bekerültek az európai gazdaságba, akár még az amerikai gazdaságba is. Ami viszont azért hívom gócnak, mert a góc az, amit amikor a szervezetben keresünk, amiatt keresünk, mert mindenféle olyan valamire utaló problémát okoz, és én úgy gondolom, hogy itt vagyunk a Credit Suisse-nek a bedőlésére.
És amikor egy ilyen dolog történik, akkor ez a dolog újra előkerül, fölhapszik.
Természetesen.
És akkor jön az, hogy igen, de honnan volt pénze, hogy mit vállalt, amíg a falak állnak, addig hát igen, nem látni be a hálószobába.
Erről van szó, és akkor kiderül, hogy van egy normál banküzlet, ahol követik a due diligence-et, nem kellene nekik, de követik az európai szigorú előírásokat, na ott is most szigorítanak még, mert ott sem működött az utolsó évtizedekben, de van egy olyan ügyfélkör, akiről hát valószínűleg csak egy-két banki vezető tud, és ott a due diligence, tehát amikor én elkezdem őt megismerni, nem az azonosításáról beszélek, mert sokszor összekeverjük, hogy azonosítani kell az ügyfelet, hát nem azonosítani, megismerni kell, és azt kell megnézni, és ez kötelező, hogy az a pénz, ami bejön tőle, az honnan származik. Mondjuk honnan származott a Mobutunak a pénze?
Azt a Marcinak meséltem, hogy annyira mosolyogok, mikor a postán elkérik a személyes adataimat, mikor egy társasházik 8000 forintos közös költséget egy régi csekken fizetem be. Igen, tehát ez az egész transzparencia, meg átlátható Svájctól egészen Budapestig az én társasházi csekkemtől a nem tudom kiknek a pénzik, ez egy nagyon érdekes dolog.
Erről beszélek. Igen, arra kötelezzük a bankokat, hogy a szokatlan tranzakciókat jelezik. Szokatlan az én esetemben például, hogyha nem tudom, hirtelen befizetnék.
Igen, 300 millió KP-t,
nem tudom micsodába. Na de hát kaptam a Csekonics nagybátyámtól, és biztos, hogy fölmenné a NAV-hoz.
Vágókép, nézzünk egy kicsit a fintech szektort egy pár percben a végén. Itt a múlt heti adásra rákötve találta egy nagyon jó adatvizualizációkkal teletűzdelt jelentést a fintech, a svájci fintech szektorról. Kezdenék azzal, hogy legyen egy átkötés. Svájcban 300-nál is több banki licenszel rendelkező intézmény van. Ezzel szemben van összesen 384 darab. A tavalyi évben 384 darab fintech cégről beszél ez a riport, amire alapozom itt a most elmondottakat, ami azért izgalmas. Tehát ez tök jól determinálja azt, hogy miért nem tudott szárba szökkenni igazán. Azért a 384-es szem nem rossz, de a bank fintech cég arányban meg nagyon kevés, tehát azért ezt tudjuk, hogy fintech cégnek lehet hívni szinte azt is, hogy két kedves 20 éves fiatal csinál egy szép prezentációt, és kap rá pár millió forintot, föltöltenek az App Store-ba egy mobil applikációt, nyilván itt egy picit komolyabb vagy szigorúbb a definíciója ennek, de hát azért bankot alapítani lényegesen nehezebb, mint fintech céget létrehozni, ezt tudjuk. Úgyhogy közel egy az egyes arányban fut a banki meg a fintech szektor, és hát alapvetően egy magasan edukált, jómódú társadalomról van szó, aki arra használja a bankot, amire való, amiről itt beszéltünk, beteszi a pénzét, ugye megint csak adatvizualizáció eszembe jutott a múlt heti adásból a PFM megoldás, hogy ezek szerint a svájci személyes pénzügyi szoftverek azok mindig tartalmaznak egy kis zöld szekciót is, vagy kicsit nagyobbat, hogy ez a 14% megtakarítás, átlagos megtakarítási ráta, hát ez durva, azt hiszem, hogy Magyarországon van valami ilyesmi, hogy a kereső társadalom összesen 20%-a tud bármennyit megtakarítani, ahhoz képest azért ez beszédes, ezt szerintem ne adatvizualizáljuk, csak tegyünk zárójába. Ami még egy izgalmas adat itt szintén a csártokból kiütötte a szemet, hogy hát valamiben a svájciak sem állnak jól, a női alapítók és női vezetők nagyon durván alul reprezentáltak. A fintech cégeknek a 9%-a ennek a 384 cégnek, az alapítóiknak a 9%-a nő, és a management tímekben sem jobb a helyzet, de hát nyilván egy férfi alapító miért jutna el odáig 2023-ban, hogy női menedzsment tagokat válogat. 2021-ben a menedzsment tímek 10%-ában van összesen női szereplő, és a vezérigazgatói vagy az igazgatóságot vezető személynek meg az összesen a 7%-a nő. Szóval gyakorlatilag 10%
Svájcban ez még
vagyunk.
Férfi játék, nem?
Abszolút.
Az utolsók között adták meg a nőknek a választójogot is, hát egy egészen más történt. Mi ezt nem is tudjuk elképzelni magyar nőket.
Még talán egy ilyen izgalmas dolog ugrott ki az egyik chartból, hogy a distributed ledger, tehát az elosztott főkönyvi technológiákkal nem tudunk egyenlőséget tenni, de ugye erről szoktunk beszélni, amikor blockchain típusú szolgáltatásokról és akár erre épülve kriptókról beszél. Élünk. Ennek a 384 cégnek körülbelül a harmada distributed ledger technológiával foglalkozik.
Ez mert, hát ott van, ott van szabad játék, mert azzal nyilván a klasszikus svájci bankok nem foglalkoznak. Tehát ott van a szelep, vagy ott van a rés.
Igen, ugye? Múltkor láttam egy mepet a világról, hogy hol mennyi kriptobarát bank van, és egy Svájc kiugróan magas. Van még egy-két Málta, ilyen még, Észtország, ilyen még, Litvánia, kevés kevésbé egyébként, most szigorítottak elég sokat, de egy Svájc kiugró volt ebből, vagy ezzel kapcsolatban nyilván azért megy ide ennyi distributed ledger technológiával foglalkozó cég, hogy szépen fogalmazzuk ezt meg, mert tudják, hogy nem kell a szomszédországba menni bankolni, hanem itt helyben el tudják intézni, mert nem feltétlenül kérdezik meg, hogy honnan származik az a pénz, amit a tokenjeinknek az eladásából tárolnak a bankszámláikon.
Nekem marad a csoki, meg a sajt, meg az órák, ez egészen biztos.
Meg biciklizni kell menni, és síelni Svájcban.
Tények és legendák a svájci bankok botrányairól, Dr. Szegedi Krisztina Compliance tanácsadó cikkei, írásai, tehát akkor a Peak News-on, és a harmadik rész az most egészen friss, úgyhogy érdemes ezeket átböngészni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk.
Marci, én is köszönöm.
Jövő héten találkozunk, Fintech Világa pénteken, az érdekességek, az információk, a svájci cikkek a fintech.hu-n.